Milyen egy fáin bírónő? Hogy vált be Sanyi, mint terápiás kutya a nevelőintézetben? Mit jelent a helyreállító igazságszolgáltatás? Ha a bűncselekmény elkövetését úgy fogjuk fel, mint emberek és emberi kapcsolatok megsértését, lehet-e a konfliktus megoldása egyfajta jóvátétel? Milyen a megértő, gyógyító jellegű büntetés? Tud-e egy bíró saját gyakorlatával szemléletet formálni? És kiveszi azt észre? A nagy generáció kérdéseire ma Dénes Veronika bírónő válaszol. Először is azt szeretném kérdezni, hogy milyen egy fáin bírónő, hiszen ez te vagy.
Azt hiszem, hogy az elmúlt 30 évemnek az egyik legkedvesebb, vagy legmegrendítőbb pillanata volt. Ez 2012 áprilisában egy 16 éves roma fiú a tárgyalásról eltávoztában. Kicsit riadtan, aggodalmaskodva kérdezte tőlem, hogy nem tudom-e, hogy ki fogja a következő ügyét tárgyalni, mert hogy ez a mostani, ez egy, hát valóban egy bagatell dolog volt, megrovással végződő telefonfülke, illetve telefonkészülék rongálás, és az aggódását úgy fejezte ki velem szemben, megállt, pironkodott, és azt mondta, hogy tudja, mert maga egy fain, de ki tudja, milyen lesz a következő, mármint bíró. És akkor én erre mondtam nagy-nagy zavarom, vagy remélem, hogy ő is fain lesz. És akkor a sors fintora folytán én kaptam ennek a fiúnak az elkövetkezendő ügyét is.
Azt mondtad, hogy ez egy bagatell ügy volt, erre nyilvánvalóan sokan felsziszennek, de a következő ügyhöz képest volt bagatell ügy, ami mi volt, ami számodra nem bagatell, aki nagyon sokat foglalkozó fiatalkorúak cselekményeivel?
Számomra ez sem volt sokkal idézőjelben borzadalmasabb cselekmény, mert amit a közvélemény és a nép ítélet rettenetesen súlyos bűncselekménynek tart, és maga a törvény szerkezete is súlyos bűncselekményként bünteti, a rablás, főleg ha csoportosan követődik el, akkor 2-től 8, illetve 5-től 10 évig, bizonyos esetekben 15 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmény. Na most tudni kell, és nem kell igazán ismerni a fiatalkorú elkövetőknek a lélekrajzát, vagy a ténykedését, csoportos garázdaság, vagy csoportos rablás, elnézés az is, amikor hárman, négyen körbeállják az áldozatukat, többnyire náluknál fiatalabb, gyengébb gyereket, és fenyegetéssel, diszkrétebb lögdöséssel, de leginkább fenyegetéssel elveszik a kicsinek a mobiltelefonját. Na most, ha hárman, négyen vannak, akkor csoportosan elkövetett rablás, iszonyú büntetéssel fenyegetett, ha van köztük már olyan, aki 18 éves és kétnapos. A 18 éven aluli, az megúszhatja egy próbával is.
Hadd szóljak közben, mert hiszen nyilvánvaló módon te a saját ítélkezési gyakorlatodból azt kell, hogy mondjam, hogy egy külső föld számára nagyon elnéző vagy, azt mondod, hogy tudni kell, hogy ez egy rablás, ami egy mobiltelefon elvétele. Annak a gyereknek, akit körbeállnak és elveszik a mobiltelefonját, annak lehet, hogy ez egy életre meghatározó, rettenetes élmény, mert ilyenfajta támadást és erőszakot még nem élt át.
Ez egészen biztos, hogy így van, és a bíró egyáltalán nem elkövető párti, csak talán egy picit empatikusabb, mint a nagy társadalmi környezet.
Azért mondták rád, hogy fain, mert úgy érezték, hogy empatikusabb vagy?
Elképzelhető.
És mitől érezték?
A hangvétel. Én nem tudom, hogy mitől vagyok én fain, de nagyon szeretném, hogyha a fiatalok számára az is maradnék, mert hiszen a fiatalkorúak ügyeiben való ítélkezés az egy külön szakma. Tehát akár mennyire is abba az irányba ment el mostanában a törvényhozás, hogy szórjuk szét, tehát szűnjön meg a PKKB-nak, az én munkahelyemnek a kizárólagos illetékessége. Tehát ma már bármelyik kerületi bíróság vagy helyi bíróság tárgyalhat FK, azaz fiatalkorú ügyeket. Jó volt az eddig meglévő specializáció, egyébként nem a 78-as BTK-nak az eredménye, hanem az 1908-asnak, tehát több mint 100 éves múltja van ennek, hogy a fiatalkorúak ügyeit erre specializálódott bírók tárgyalják.
Miért és ez külön így szakma van.
Ez azért külön szakma, mert anélkül, hogy mi az egyetemen kaptunk volna erre külön képzést, ehhez egy picit pszichológusnak, egy picit pedagógusnak kell lenni, érteni kell a fiataloknak a nyelvén. Ez a legtöbb tőlünk nyugatra lévő országban, de a volt szocialista országokban is kezd úgy működni, hogy elismerik az FK bíráskodásnak, fiatalkorúak bíráskodásának a speciális jellegét. Ilyen megoldás van Németországban, Franciaországban, Svájcban is, tehát aki fiatalkorúak ügyeit tárgyalja, az más nem tárgyal, tehát ez lenne a másik előnye.
Honnan tudod te megtanulni a fiatal generáció, 10-es, 20-as generáció, fiatalkorú, hát a 18 éven alattiak, kérdést, 18 éven aluliak a nyelvét?
A kérdést azért köszönöm, mert amikor engem 120 évvel ezelőtt, konkrétan 30 évvel lesz lassan, hogy kineveztek, akkor nagyon nem akartam fiatalkorúak bírája lenni. Gondolom azért, mert egy olyan millióból jöttem, jó kislány, szép beszédű, tehát úgy éreztem, hogy én ezzel a generációval nem tudok szót érteni, aztán jöttek az én gyerekeim, akiket megint másként neveltem, egy kicsit tartottam ezektől a gyerekektől, és úgy gondolom, hogy az idő
múlválása...
Nem, csak egyszerűen attól tartottam, hogy nem értek velük szót. Uh-huh. És szerintem a bíráskodásban az idő múlás az két nagyon eltérő módon hat a delikvensre, mármint a bíróra, úgyhogy van, aki burnouttól
kiég, magyarul.
Kiég, megkeseredik, ne agyis nem, meggonoszodik.
Tényleg?
Van ilyen is. Ez a, a kiégésnek egy lehetséges szimptómája.
Tehát just is vágok egyet a világon?
Nem szándékolta, hanem egyszerűen megkeseredik. A másik irányzat, és én nagyon remélem, hogy már csak a fainság miatt, hogy én ebbe a csoportba tartozom, aki megértőbbé válik. Aki
attól
rájön
nem
arra.
Meg a nyelvüket.
Attól nem tanulom meg a nyelvüket, de sokat hallom, és tanulok tőlük. És egy rettenetes nagy tanulság volt számomra az, hogy ez lehet, hogy közhelyként hangzik pedagógusnak, pszichológusnak, hogy rájöttem arra, hogy amikor mi tizenéveseket büntetünk, akkor a felnőtt társadalom hibáit büntetjük ezeken a gyerekeken. Tehát, hogy ők kapják a kokit, a megrovást, a felfüggesztett szabadságvesztés, rosszabb esetben a végrehajtandó szabadságvesztést, a szülők, a mikro és makro struktúra helyett, akik ezeket a gyerekeket elrontották.
Olyanok a fiataljaink, amilyeneket megérdemlünk.
Igen.
Most.
Ha jól gondolom, ő egy francia pszichológus volt, aki ezt mondta, és én ezzel maximálisan egyetértek.
Ha visszatérünk oda, hogy tanulod meg a nyelvüket. Volt olyan helyzet az ítélkezési gyakorlatodban, amikor nem tudtad, hogy az illető miről beszél, az illető gyerek?
Nem.
Mindig tudtad.
Esetleg talán egyszer-kétszer rákérdeztem egy adott szóra, de értem. Értem, tudom, hogy mit jelent, visszakanyarodva a rablásokhoz, hogy ők ezt nem is hiszik rablásnak, nem tartják rablásnak.
Hogy nevezik?
Lehúzás, behúzás.
És mitől lehúzás, és mitől behúzás? Mi a kettő
között
a különbség?
Ugyanaz, ezek szinonimák. Ők azt gondolják az ők is fejükbe, hogy a rablás az csak a leütéses rablás, tehát amikor tényleges fizikai erőszakot alkalmaznak. Még a fenyegetést sem, tehát amikor úgy tesz, mintha kés lenne nála, és azzal fenyeget, persze egy frászt, nincs is nála kés, csak egy öngyújtó, ez a nagy öngyújtó, és azt fogja késként. Behúzásnak nevezik ők azt, amikor fenyegetéssel, átvágással, erre is van egy másik kifejezés, átcsapni, átverni, behúzni, becsapni. Ők azt a bizonyos Einstein szituációt, amire én szerény mennyiségű publikációban szoktam hivatkozni, tehát ugyanaz a szituáció, mint a fűvészkertben jönnek a pásztorfivérek, hatalmas nagy benga gyerekek, körbeállják a kicsiket, azt se kellett mondani, hogy add ide, ahogy nemecsekékre rávetül az árnyéka a pásztorfivéreknek, már veszi elő az üveggolyót és odaadja. Mai gyerekektől nem üveggolyót vesznek el, hanem mobiltelefont, MP3 lejátszót, kisbírókoromba, akkor Adidas cipőt, tehát vannak ilyen kúrens dolgok. Csak most ezeket az Einstein-dolásokat 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett rablásnak hívják.
Itt folytatjuk Dénes Verával néhány perc múlva.